csapda helyzet. Ebbe azonnal beleestek a hölgyek, amikor meg voltak hívva erre, vacsorára, ide-oda, elvitték őket Bulgáriába, azonnal a gépre, azonnal tartoztak. Tehát, hogy azonnal az van benne innentől valakivel, hogy én tartozom. Aztán a következő nagyon fontos dolog az elkötelezettség. Amikor egy elv mellett, egy gondolatiság mellett elkötelezzük magunkat, akkor abból utána kimászni, sokszor még akkor sem tudunk, amikor egyébként már full nyilvánvaló számunkra az, hogy hülyeség, amit csinálunk, mert már mindenki látja körülöttünk. Szeretettel köszöntöm a Tango és Cash 2022-es évfolyamának második adásának hallgatóit. Sziasztok, és itt van velem a szűkszavú kriminológus barátom, Bezsenyi Tomi is.
Ennek megfelelően csak annyit mondok, hogy szervusztok.
Biztos, hogy te voltál, Tomi, ez annyira szűkszavúnak tűntélek, hogy most megilletődik.
Nem csak szűkszavúnak tűnhetett, hanem figyeltem már arra is, hogy eleve a hanghordozásom, ez a fajta fuvolázó viselkedésmód és finom intonáció át tudjon majd minket vezetni eleve abba a témánkba, ahol az emberek sisakrostét húznak magukra, és másnak akarnak feltűnni, mint amilyenek.
Hát a fuvoláról akkor egy nem is annyira éles átkötéssel vezetném fel a mai témánkat, ami éppen most nagyon...
Hát ott, hogy zavarba jöttél? És erről fogsz szólni az adásunk. Hogyan jön zavarba a másik ember, és ezt kihasználva hogyan lehet rá lecsapni?
Na szóval, fuvola, Tinder, Netflix, és akkor nem lehet más a témánk, mint a Tinder csaló, a Tinder svindler. Gondolom, nagyot megy most a mindenféle médiákban ez a téma, és annyit beszélgettünk róla már, hogy nem tudjuk kihagyni ezt a témát, hogy mi is foglalkozzunk egy kicsit vele. Sokkal jobban ismered nálam az előzményeket, vezess föl, léci.
Csak annyiban merném és szeretném fölvezetni, hogy ez egy olyan dokumentumfilm, ami a Netflixen jelent meg. Egyébként készítőjét úgy hívják, hogy Felicity Morris, az ő nevéhez ezen dokumentumfilm mellett társul, illetve kapcsolható a Ne szórakozz a macskákkal, vadászat egy internetes gyilkosra című háromrészes dokusorozat. Mind a két esetben egyébként valami olyan tematikával és olyan tematikus egységgel dolgozik a szerző, illetve a szerkesztők, aminek a leglényege talán az lenne, hogy online világ olyan, és ebben talán a magyar bűnmegelőzés múlhatatlan érdemeit sikerül úgy megvalósítani, és tényleg egy szentendrei skanzent megőrző módon tovább vinnie, hogy a, nem csak a gondolkodást, hanem az ész mindenfajta attribútumát a zálogba téve arra akar utalni, hogy hát ez egy új világ, egy új kezdet, amiben minden más, miközben én azt hiszem, hogy amiről mi fogunk beszélni, nem csak a Tinder applikáció, tehát ez a társkereső 2012 óta működő boomja az online társkeresésnek változott meg, illetve alakult át, hanem egyébként ugye a másik dokusorozat révén azról is, hogy az erőszak az hogyan kapcsolódik össze egyébként az online világnak a használatával, és ebben a felhasználói barát jellegű működéssel. Én azt gondolom, hogy amivel föl tudnám vezetni, az még mindig egy olyan mondat lesz, amelyben én csak szigorúan akkor fogom levinni a hangsúlyt, amikor te már erre nem fogsz készülni, és nem számítasz rá. Így még azt a mellékmondatot hozzáfűzném, hogy azt hiszem, hogy talán valami olyasmiről akarunk beszélni, hogy ebben az online térben, ebben az online világban milyen olyan új homlokzatok, milyen olyan új maszkok jelennek meg, ha tetszik szociológiai értelemben az Erwin Goffmani szempontból, milyen olyan új szerepek készülődnek az ember számára, amiket be kell, hogy teljesítsen, vagy hogyha az én első munkahelyemet idézzük, akkor videótékás szemmel a rettenthetetlenből előjöve, nem pedig Vajda Mihály filozófiai munkáiból, milyen olyan sisakrostélyban tud az ember megpróbálni vágásokat kezdeményezni a másik fél felé, amiben nem is nagyon tudja, hogy éles-e a saját kardja, és ha éles, akkor annak az éle vajon minek köszönhető. Ez kellően rejtélyes talán ahhoz, hogy meg tudjuk bondorítani, hogy vaj miért is lényeges az online tér, és miért alakíthatja át a személyes kapcsolatainkat, illetve egyáltalán a párválasztás és a személyes networknek a szerkezetét, hálózatát.
Tökéletes, azért hagytam ezt most így végig mondani, mert az elején éreztem, hogy belészorult egy kicsit a szó, és kellett, hogy felszakadjon rendesen és kimond. De akkor a macskákkal tényleg ne szórakozzunk, azokkal talán majd később, és akkor térjünk vissza Tinder csalóra. Csalók voltak, meg azt gondolom, hogy lesznek is, hogy több száz éves történt, vagy több ezer éves történt, szerintem, amit az emberiség van, azóta mindig van, aki a rövidebb utat választja, de miért annyira nagy súlya ez a dolog, hogy érdemes volt erről egy dokumentumfilmet készíteni, még akkor is, hogyha ez a dokumentumfilm, hogyha valaki leül és végignézi, simán felveszi színvonalában a verseny egy egész estés mozifilmmel. Érdekes, érdekfeszítő, tök jó dolgokat mutat be, de mit gondolsz erről? Meghatározom egy percben a hozzászólásnak az idejét.
Nagyon szépen köszönöm, így egyébként legalább tényleg a boxmeccseknek a hangulatához, tényleg a meneteknek az időtartamához tudunk egyébként kapcsolódni, úgyhogy innen is üdvözlöm egykori edzőmet, Svasznek Jenő bácsit, főleg annak köszönhetően, hogy Ribári Kamilló, aki az ő kedves barátja, az éppen ma ünnepli amúgy a Belgrád rapparton, a Sinatra bárban azt a fantasztikus eseményt, hogy mégse sikerült egyébként a magyar királyi hatóságoknak becsuknia őt.
Isten éltesse Kamillót ezzel.
Így van, természetesen. Csak azért, hogy mivel már mind a ketten civilek vagyunk, úgy így egyébként ilyen önfelszámoló gesztusokkal tudunk élni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy te odaérsz a Sinatrába, én meg már azt hiszem, hogy inkább nem hagyom el a Ferencvárost. De a viccet félretéve azt szeretném inkább mondani, és illetve abba szeretnék egy kicsit belekapaszkodni, hogy azt mondod, hogy ezekben a gesztusokban, illetve ezekben a dokumentumfilmekben van egy olyan ájere ennek a fajta csalásnak, ami talán átformálhatja azt a gondolkodást, hogy hogyan is, illetve mit is vélünk egyébként problémásnak az emberi kapcsolattartás mezején.
De ez egy újfajta csalás egyáltalán?
Igen, én arra gondolok, hogy szerintem egyáltalán nem újfajta csalás, hanem abban a kontextusban, vagy abban a viszonyrendszerben, amiben mi itt szerintem Kelet-Európában működünk, abban a Párdu című regénynek a szerzőjéhez tudnék fordulni, aki a 19. század végén Lampedusa azt mondta, hogy ahhoz, hogy minden ugyanolyan legyen, mindennek meg kell változnia. És én egy picit inkább arra utalnék, és arra gondolnék, hogy ebben a fajta online térben lévő csalások, és az ebben való megtévesztéseket azért szeretjük oly hangsúlyosan kiemelni, mert magának a csalásnak a tényállása az egyébként éppen nálunk most jelenleg hatályos 2012-es BTK szerint 373 szakasz alapján, aki más tévedésbe ejt, és második része se lényegtelen a mondatnak, vagy tévedésben tart. És ehhez nyilvánvalóan olyan gesztusokat kell teremteni, olyan metódusokkal kell játszani, ami Patyomkin falu, ami hirtelen lehengerlő, és azt hiszem, hogy ezek a nagy villózások, ezek a nagy hatáskeltő mechanizmusok elviszik általában a fókuszt arról, hogy maga a mechanizmus, amit egyébként ezen Patyomkin falu készítői, tehát nyilvánvalóan csak homlokzatra fókuszáló, de belbecset, nem csak külcsint adó magatartásoknak a technikái, taktikái szerintem több száz év óta hasonló módon valósulnak meg, és hasonló elbírálás alá is esnek, már amennyiben mi azt hiszem, hogy itt a gazdasági bűnözőkhöz hasonlóan nem elkövetőkkel, hanem lebukottakkal szoktunk dolgozni. Vannak nagy volument megragadó csalók, akik egyébként túl nagyra fújják a lufit, és az néha rárobban a saját arcukra, úgy, ahogy egyébként ezt néha azok a nők is csinálják, akiket egyébként megpróbálnak éppen meghúzni forintra.
Hogy összegezzem azt, ami ugye feltettem a kérdést, és kaptam választ a sorok között rá, de hogy én mit olvasok ki ebből nyomozósan. Gyakorlatilag ilyen csalások több száz, vagy akár több ezer éve vannak nyilván mindig a adott társadalmi berendezkedésnek megfelelő közegben. A maga közeg az lehet új, hiszen Tinder nem volt 30 évvel ezelőtt, de volt egyéb módja a társkeresésnek, és akkor nyilván azon a módon oldották ezt meg. Egyébként, ami érdekes, hogy maga a csalások között azért nem olyan emelkedően nagy összegű csalás ez, akkor számít annak, hogyha azt nézzük, hogy ezt mondjuk a film alapján egyedülálló nők a zsebéből húzta ki ezt az összeget, akik ezért adósságokba, komoly adósságokba verték magukat, úgy már nagy, és valószínűleg ezért hat nagyon a nézőre. Ami még érdekes lehet, amire szintén itt utaltál előbb, és erről lenne szerintem még egy pár szót fontos beszélnünk, hogy mi az, ami elkövetői oldalról, tehát a csaló oldaláról lehetővé teszi, hogy egyáltalán megtörténjen egy ilyen csalás, tehát mindenki képes erre, és mi az, ami sértetti oldalról kell hozzá? Vagy hogy biztos szeretnéd, imádnád ezt a szót, hogy a viktimológiája mi ennek a bűncselekménynek?
Az elkövetői oldalról egy nagyfokú kreativitás szükségeltetik ehhez, és ilyen értelemben egyébként az előző adásunkban már megénekelt unokázós csalásokhoz tudnám kapcsolni, amennyiben a kreativitás egy nagyon jó adaptív képességgel kell tudjon párosulni, mégpedig úgy, hogy ha és amennyiben közel kerülne az elkövető ahhoz, hogy éppen megfogják, éppen megszorítanák, akkor is tudjon egy olyan magyarázattal, egy olyan még blikfangos érveléssel dolgozni, ami már túl van természetesen a racionálisan belátható határon, hiszen éppen hogy ki kell mozognia egy nagyon látványos bukásból, de még innen van abból a világból, hogy teljes mértékben abszurdnak vagy elképzelhetetlennek tűnjön. Tehát már kell tudnia, brazíroznia arra, hogy az adott ember, akit átver, az egyébként hinni akar neki, ugyanakkor nem teheti azt meg, hogy bármit lenyomjon a torkán. És ez egy olyan fontos benchmark, egy olyan fontos pont, ahol én azt hiszem, hogy meg tud mutatkozni egyébként az ilyen típusú csalóknak a tehetsége és a kreativitása.
Egy pillanatot várjál, mielőtt átugrunk a viktimológiára, maradjunk még az elkövetőnél. Az, amit te mondasz, az ugye már azokra az esetekre vonatkozik, és kétségtelenül szerintem is szükséges az elkövetőnek a személyiségéhez, tehát hogy eredményesen tudjon ilyen csalásokat elkövetni, az, hogy amikor gáz van, akkor ki tudjon mozogni belőle. Ez oké. De ennél azért kicsit több is kell, szerintem, és abban azért vagyunk most szerencsés helyzetben, mert tehát a film nagyon jól illusztrál különböző dolgokat, például az elkövetői képességeket. Tehát az, hogy gyakorlatilag van egy remek színészi teljesítményünk, ahogy eljátsz ezt a szerepet, úgyhogy nem tűnik fel, nyilván az első körben még feltűnhetne ugye a sértőnek, aztán majd beszélünk róla, később már kicsi az esély, hogy feltűnjön, de van egy remek színészi teljesítményünk, amiről te is beszéltél, van egy nagyon fullos improvizációs képesség, és van egy átlag feletti IQ-nk. Mert azért mindenképpen átlag feletti IQ van, nyilván a moralitás ez egy más kérdés, hogy mi tartozik hozzá, és akkor ott még nem is beszéltünk arról, hogy milyen rendszer ismerete van, hogy pontosan tudja, hogy hol vannak azok a határok, ahol a rendőrség még nem indul el utána, hol vannak azok a határok, ahol még pontosan átcsúszik a sértetteknél, ugye remek ember ismerete van ehhez a történet. Ez még ezt ezzel kiegészíteném, és ami még fontos, bár vannak rá történelmi példák, hogy nem is annyira talán néha, de hogy a vonzó külső, mert azért az is vitathatatlan, hogy egy trendi vonzó megjelenés az kellett ahhoz, hogy elinduljanak ezek a folyamatok. És akkor hagylak beszélni a viktimológiával kapcsolatban, mert mint látni fogjuk, szerintem az legalább annyira fontos.
Igen, bár most tudtál egy olyan injekciót adni, ami miatt azért akkor legalább még egy plusz hozzászólást érdemes lenne szerintem az elkövetőhöz tenni. Tehát ez a benchmark dolog, ez a még nem jó, már nem jó kategóriája, ami úgy kizárólag a cipzár felhúzása, illetőleg egyébként ugye gurtni nélkül nagyobb szekrények pakolásakor lehet még beszorítani kisebb, jól működő végtagunkat egy ilyen területre, ahol ezeket a problémákat tudjuk értelmezni. Szóval ez a fajta finom benchmark, hogy még mit kell megcsinálni, de már mi nem jó, ezt, hogy nagyon plasztikus legyek, egy klasszikus színész anekdótát emlegetve, a részeg színész, amikor hazaviszi a szeretőjét, és ugye ajtót nyit a felesége, akkor képes teljesen mata részegen azt mondani, hogy mondd neki, hogy a nővérem vagy. Tehát, hogy na ez már egyébként nyilvánvalóan az a már nem jó, amiről ugye több nehéz életű magyar a színjátszást nyilván öregbítő kollega is tudna mesélni, és ez az a fontos határ, ami már túltolás. És ezt miért mondom, miért tartom ezt ennyire lényegesnek, ezt a fajta ripacskodást, vagy ezt a fajta túltolást? Azért, mert nem hiszem azt egyébként, főként, hogyha tetszik, a Tinder csaló dokumentumfilm alapján sem, tehát a Felicity Morris alkotása alapján sem, hogy egyébként ezek a csalók jó színészek lennének. Ezek a figurák valójában sokkal inkább túljátszák a saját szerepüket, nagyon is modorosak, és sokkal közelebb állnak azokhoz az egyébként finoman és udvariasan karakterszínésznek nevezett, de nyilvánvalóan Story és Best bulvár magazinokban, tehát ilyen Ómolnár Miklós egykori média birodalmában inkább sorozatszínésznek tekintett világhoz, ahol a karakterábrázoláshoz egy túlzott mimika társult. Tehát én azt hiszem, hogy itt olyan karakterekről és olyan személyekről beszélünk, és hogyha valaki megnézi a Tinder csaló filmet, akkor magát az eredeti nevén ugye Simon Hájutot, aki magát Simon Levijevnek, a Lev Levijev nevű gyémántkereskedő fiának adja ki. Egy kicsit talán Rékasi Károly és Németh Kristóf barátok közbeli szerepeire emlékeztet. Én azt hiszem, hogy ez egy ilyen túlzott a metakommunikációval járó, alapvetően sajátos és kevéssé finom színészi eszközöket igénylő játék.
Ugye az ízlés az nem vita tárgya soha, ezzel nem fogunk össze.
Sajnos ennél sem, ennél a
megszólalás. Lev mennyire volt modoros vagy nem. A kérdés mindig az ilyen esetekben szerintem, hogy a célt elérte azzal, és mint a mellékkel távra mutatja, azt gondolom, hogy nagyon sok esetben sikerült elérnie, és nem keltette fel sértetteknek, áldozatoknak a gyanúját, de hogy anélkül spoilerezném azt, amivel kapcsolatban igyekeztelek átvezetni a viktimológia vizeire, ugye látni fogjuk, hogy van egy pont, ahonnan már azért elég esélytelen, hogy valaki kiszúrja ezeket a dolgokat, legyen valaki bármennyire is modoros, meg tolja is túl ezeket a megnyilvánulásait.
Megkeresd a szavakat, pont, majd azt én megcsinálom. Tettekben okay, is okay, szavakban.
Okay. Szóval viktimológia.
Viktimológiailag pedig én visszadobnám a labdát, hogy nem érzed-e azt, hogy egyébként pont akár a filmben szereplő ugye három áldozat, akik a GoFundMe révén úgy most legalábbis, ha már érzelmileg nem, financiálisan próbálnak reparálódni, és a restauratív igazságszolgáltatásnak a mediációt kikerülve legalább forintosítható vonalán valami fajta ellensúly tudnak a média hatás révén képezni. Ők mit is gondolhattak abban az esetben, és ezt kérdezem, a MeToo után annak a biztos tudatában, vagy legalábbis annak a számomra, ahogy mi is dolgozunk, a kriminalisztikai kételynek a homlok térbe helyezésével. Szóval mit is gondolhattak akkor, amikor mondjuk egy elit szórakozóhely, egy elit vendéglátóipari egységbe elviszi őket valaki, akinek egyébként a pontos helyértékéről természetesen nem tudnak, de az az ember saját magát nyilvánvalóan úgy próbálja meg keretezni, úgy próbálja meg bemutatni, minthogyha ő ott otthonosan mozogna. Ugye szegény Bajor Imre még halála előtt a balettcipőben az opera mellett tudta mindig azt mondani, hogy én, srácok, én minden szórakozó helyen eleve másodjára vagyok. Tehát amikor először vagyok, már akkor is másodjára. Tehát ezt a fajta bensőség érzetre, ha az ember nem kérdez rá, illetőleg nincs benne valamilyen finom veszélyérzet, és egyáltalán csak egy önelemzésre is lehetőséget adó kételj, az azt hiszem, hogy megteremti annak az allúzióját, illetve annak a kapuőrségét, ahol nem záródnak azok az ajtók, azok a szárnyas ajtók, amik feltorlaszolnák vágyakozás szemben a tényekkel, tehát hogy egyszerűen szerették volna elhinni azt, hogy ők most egyébként egy gazdag milliomosnak a választottjai, és ezt mielőtt komolyan tudták volna venni, sokkal lelkesebben Vivian van Babelt is meghazudtoló módon kezdték el hinni ahelyett, hogy először megpróbáltak volna ezügyben bármit is tudni, vagy megérteni, vagy megismerni.
Azt mondtad, hogy visszadobod a labdát, de nem labdát dobtál vissza, hanem rámborítottál egy teniszlabdás kosarat, és mielőtt elmész a következőért, azért megpróbálnék megnyilvánulni a viktimológiai oldaláról. Tehát azt gondolom, hogy minden csalásnak, minden hazugságnak, vagy jól működő csalásnak és jól működő hazugságnak az egyik alapja, vagy klasszikus alapja az, amikor akinek hazudnak, akit el szeretnének verni, az hinni akar abban, hogy az igaz, amit neki mondanak. Az olyankor már fél siker van. Még el sem kezdődött a folyamat, és már fél siker van. És azok a lányok, akik közül legalábbis nagy részük, aki ilyen módon keres párt már huzamosabb ideig, és úgy itt kiderült a szereplő hölgyekről, hogy ők azért már egy ideje folytatták ezt a fajta társkeresést, ők nyilvánvalóan ki voltak arra éhezve, hogy találjanak valami olyan társat, párt az életbe, aki számukra a herceg a fehér lovon. Na most ezt három hölgyet, kettőt ide, egyet oda be tudnék azért sorolni kategóriákba, szerintem nem feltétlen ugyanarról az alapról indulunk, és akkor itt lehet azzal jönni, hogy ki az aranyásó, meg ki nem az aranyásó. A másik, ez kriminalisztikai szempontból is nyilván ennek lehet relevanciája, de ami fontos, hogy az, hogy esetleg a sértett kicsit naív, nem feltétlen akadálya annak, hogy megállapítsanak egy bűncselekményt, az sem feltétlen akadálya, és mint látni fogjuk, hogy van az a pont, ahol a külső szemlélőnek már rég kiszúrja a szemét az, hogy hülyére van véve, de belülről annyira be van vonódva magába a folyamatba, hogy simán átsiklik a történet. És ugye ezek klasszikusan ezek az esetek, történelmi előzményei vannak házasság szédelgés címszóval a kriminalisztika nagykönyvében, tehát ezek azért nem új dolgok, és ezekkel a hölgyeket azért egy bizonyos kor után nagyon könnyű gyakorlatilag befűzni, vagy nagyon könnyű erre a gyorsvonatra, és ez, vagy legyünk korrektek, és mondjuk azt, hogy azért ezt meg lehet csinálni a férfiakkal is, és ennek megvan a másik oldala, de most a film az maga nem erről szól. Tehát mi az, ami, mi kell ahhoz, vagy milyen személyiség kell ahhoz, hogy valaki bedőljön ezeknek a történeteknek? Kell-e szerinted feltétlenül az, hogy valaki nagyon hiszékeny legyen, és nagyon tejthető?
Elegendő az szerintem, hogyha valakinek akkora nagy dumafrancisága van, vagy ahogy ezt rutinosabb versenyzők úgy nevezik, hebefréniája, tehát kényszerű beszéd módja van, mint nekem, amivel egyébként nem csak leuralja, hanem a másik számára, ahogy te mondtad, ráönti a gondolatait és egyáltalán a reflexióit, amivel hiába is lehet azt mondani, hogy az alapvető norvég panelépítkezésnek a mintáit egy szocialista házgyár szerkezetszerűen rátolja a másik emberre, mégiscsak meg tudja valósítani azt a facilitálást, ami köszönhetően egyébként a te hozzászólásod is már sokkal hosszabb, sőt az eddigi együttműködésünkben talán rekordhosszúságúvá tudott válni. Tehát azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogyha meg tudod mozdítani, meg tudod szólítani, lényegében az odujából, a zárkózottságából ki tudod hozni ezeket a karaktereket, akiket meg akarsz csalni, tehát lényegében vagy azt a bizonytalanságát, vagy azt a látszólagos bizalmatlanságát vagy képes, mint csaló ellensúlyozni, hogy te egy olyan helyzetet, egy olyan univerzumot rittyentesz köré, amelyben ő lazán tud reagálni.
Arra azért mindenki vágyik, hogy vagy titkon valamilyen szinten, vagy valamilyen élet személyiségi szinten azért mindenki vágyik, hogy egy kényelmes, meg jó élete legyen, és nem feltétlen kapcsol be mindenkinek az a fajta véscsengő, ami jelzi, hogy haló, így probléma van, aztán egy ideig nem feltétlen kapcsol be, aztán utána meg már hiába is kapcsol be, mert nem fogják észrevenni. De ami még nagyon fontos, hogy itt beszéltél arról először, hogy maga köré szervez egy olyan búrát a csaló ezekben a fajta csalásokban, ahol ő elhiteti, hogy milyen anyagi körülmények között él, ahol elhiteti, hogy mennyi pénze van, ahol elhiteti, hogy ő mekkora hatalommal rendelkezik. Ez azért specifikusak ezek az internetes társkeresős csalások, mert az bennük az idézőjelben mondom a zseniális, hogy mire valaki rábök egy ilyen férfire, vagy akár a másik oldalon egy nőre, addigra ő már valószínűleg megnézte az adatlapját, és az adatlapon lát egy csomó olyan dolgot, amit hajlamosak vagyunk automatikusan elfogadni. És hogyha valakiről olyan képek vannak felrakva, hogy rohadt drága autókkal jár, menő helyeken nyaral, repülőt vezet, szórja a pénzt és menő ruhákba jön-megy, akkor automatikusan abból indulunk ki, ő tele van pénzzel, és a kritikai érzék az ritkábban kapcsol be ilyenkor valószínű, mint kell, és persze ilyenkor, mint naivitása, az a személyiség vonás is nagy szerepet játszhat. El is indultunk azon az úton, ahol egyébként egy hagyományos jellegű csalásnál a csalónak építgetnie kellene a saját legendáját, itt 0 perc alatt, tehát még el se kezdtek beszélgetni, és a körülötte lévő Nimbus az már fel van építve. És azért ez rohadt fontos szerintem.
Kiemelném megint úgy azt a csalás tényállásának a mind a két elemét, mert hogy egyébként maga Simon Hájut, tehát a főszereplőnk, Tinder csaló is több esetben védekezett azzal a nemzetközi média, meg különböző izraeli napilapok számára is, hogy nem ígért, nem jósolt, nem adott bármifajta kötelezvényt azon nők számára, akik vele kapcsolatba kerültek, hogy ő bármit is teljesíteni fog. Ők inkább beleláttak, reméltek valamit. Ő ebben az esetben egyébként a csalás tényállásának a második tagmondatát, tehát a tévedésben tartást próbálja ezzel kikerülni, de amit pedig te mondasz, és azt gondolom, hogy azok a nők, akik nyilvánvalóan nem méltóak, és egyáltalán nem is szabad őket bármilyen módon az áldozathibáztatásnak az ódiumához közelíteni, köztük is lehettek olyan karakterek, és a dokumentumfilmben is látunk ilyen történeteket, főleg az első áldozatnak a megjelenése, a Cecil Fejhölgy, a norvég hölgy esetében, hogy...
Arra, hogy a nevét mondanád még egyszer?
Cecil Fejhölgy, aki egyébként...
Köszönöm szépen.
Hát ennyi, tudod? Szóval, akinek van, annak adatik a Máté Elv alapját. Tehát hiába csibészkedsz, én a Google Translate applikációt a Tinderrel szemben sokkal jobban tudom használni, de a viccet félretéve azt akarom csak mondani, hogy ez a tévedésbe tartás vonal, az egy picit rájátszik, vagy hozzá kapcsolódik ahhoz, amit azt hiszem, hogy fölvetsz abban az értelemben, hogy vannak azok a nem csak a média által, hanem egyáltalán a közéleti diskurzusban, a filmekben, vagy egyáltalán a vágyképekként modellektől amerikai játékfilmekig bezárólag széles spektrumban megjelenő világok és lehetőségek, ami alapján reálisan merül föl az, hogy az a fajta tévedésben tartás, hogy lehet egyébként malibui nyaraláshoz hasonlóan élni több évet egy átlag embernek, még akkor is, ha norvég, ami ugye nyilvánvalóan egy kelet-európainak már önmagában a gazdagság csimboraszója, az azért azt is feltételezi, hogy van az az elképzelése, hogy ez úgy lehetséges, hogy ezzel nem hág át társadalmi, vagy akár legális határokat. Tehát, hogy lényegében az nem a világtól elrugaszkodott elképzelés, hogy ő egyébként egy sokkal komolyabb életszínvonalra tesz szert, egy házassági vagy egy élettársi mobilitás révén, és nem kérdőjeleződik meg, hogy annak a forrása miből van, mert hogy elhiszi azt, hogy vannak olyan tagjai, csoportjai a társadalomnak, akik nyilvánvalóan egy teljesen más világban, teljesen komolyan vehető, olyan a legjobb és a leggazdagabb felső 10 000-hez tartoznak, amelynek a tagjai ugye csak Magyarországon és Kelet-Európában küzdenek egyáltalán az 5 000 fővel, mindenhol máshol adott esetben el tudják érni az 1 milliót is. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ez a fajta öncsalatásra való felkínálkozás, ez az a fajta tévedésben tartás, amire rá tud hegedülni egy olyan csaló, mint a Simon Hájut, akinek pedig én azt hiszem, hogy a legnagyobb tétje és a legnagyobb truvája az nem is a színészi képessége, hanem az, hogy olyan, mint egy fekete lyuk, maga köré és magának a közelébe gravitál minden olyan értelmezést, amivel szerintem a társadalom értelmiségi rétegei főként, tehát az ilyen nincstelen, borzasztó, fogalmatlan emberek, mint mi, akik podcastot csinálunk róla, azt feltételezzük, hogy adott esetben valódi édesapja, aki az El Al izraeli légitársaság főrabbia, talán részt vehetett a csalásaiban, vagy hogy egyáltalán a Leviev, az eredeti LLD Diamonds cég vezetője, vagy annak valamilyen helyettese valahogy bekapcsolódhatott, tehát hogy olyan konstrukciókat, olyan összeesküvés elméletekkel racionalizáljuk az ő sajátos csalássorozatait, amivel felépítünk mi befogadók, mi értelmezők egy olyan hálózatot, és egy olyan akár szűk, vagy akár laza csak a matek füzetekben lévő rácsvonalakat, amivel nagyobb jelleget és nagyobb jelentőséget és szuperképességet adunk egy olyan embernek, aki Ákos, mind a ketten találkoztunk még olyan helyi rendőrőrsön, zárkát néha takarító tiszthelyettessel, aki azt mondta, hogy hát ezeket a, mert animalizálásban volt, ezeket a majmokat csak egyszerűen be kell csukni. Tehát, hogy...
Hát azért ezzel nem értek, ezzel nem,
valójában
nem
mi magunk emeljük egyet. Szerintem egy pódiumra, nem. Ha ezt lehet,
nem, nem. Következő. Szerintem a tények azok magukért beszélnek. Azt kell megnézni, hogy ez az ember a jelenlegi, ugye a médiából ismerhető adatok szerint, mindegy, hogy mit csinált, meg hogy hány évig csinálta, de jelen pillanatban szabad lábon csinálja pontosan ugyanazt, amit eddig. Ahhoz képest a általad említett szakember mondhat rá bármit, hogy milyen majom, meg ilyen majom, de tulajdonképpen őben van, a másik ember meg kín, és éli azt a fajta általad említett felső tízzernek az életét, és itt mindent meg lehet magyarázni, de ugye ezt nem nagyon kell, mert hogy jelen pillanatban ez történik, és erre majd persze térjünk vissza, mert ez az igazságszolgáltatással kapcsolatban vet fel problémákat, hogy mit lehet, meg mit nem lehet, és persze az is nagyon csábító, hogy kezdjünk el jogászkodni arról, hogy akkor most a tévedésbe ejtés vagy tartás, vagy az már, hogy ő eleve azért építi fel ezt a legendát maga körül, hogy ami alkalmas arra, hogy megtévessze a hölgyeket, mert imádom a szociálpszichológiát, és amit mindenképpen meg kell itt említeni a film alapján, hogy van egy pár olyan ismert elv, amit egyébként a marketingben is nagyon-nagyon gyakran használnak, amit zseniálisan használ ki. Tehát én azt mondom, hogy ő azért abban, amit csinált, ő abban mesteri szintet ért el mindenképpen, és ezeket hagyd mondjam el, mert rossz lenne, ha bennem maradna, és ez biztos, hogy te se akarhatod.
A nem szeretném, hogy besülnék ezek.
Biztos, hogy az nem lenne jó senkinek se szerintem. Az egyik ilyen elve, úgy ismerjük, hogy a kölcsönösség vagy a reciprocitásnak az elve, ezt onnan lehet ismerni, mikor valaki egy reklámtollért, vagy valami reklám ajándékért cserébe utána sokszor milliós üzleteket köt meg azzal, akitől a tollat kapta valamikor. Sokszor érezzük úgy azt, hogy ha valamilyen kis ajándékot kapunk, azt nekünk sokszorosan kell kompenzálni. És gyakorlatilag ez nem emberi működésnek egy sajátossága, ezt rohadt nehezen tudjuk kerülni, ez egy csapdahelyzet. Ebbe azonnal beleestek a hölgyek, amikor meg voltak hívva erre, vacsorára, ide-oda, elvitték őket Bulgáriába, azonnal a gépre, azonnal tartoztak. Tehát, hogy azonnal az van benne innentől valakivel, hogy én tartozom. Aztán a következő nagyon fontos dolog, az elkötelezettség. Amikor egy elv mellett, egy gondolatiság mellett elkötelezzük magunkat, akkor abból utána kimászni, sokszor még akkor sem tudunk, amikor egyébként már full nyilvánvaló számunkra az, hogy hülyeség, amit csinálunk, mert már mindenki látja körülöttünk. És most nem szeretnék jelenlegi aktuális társadalmi problémákat felhozni, mert mindenki tudna pro és kontra egyik meg a másik oldalon, de rengeteg ilyennel találkozhatunk, hogy valamiben rohadtul hiszünk, és aztán már mindenki az ellenkezőjét fújja, és már rohadtul, de nem tehet meg, mert a saját személyiségünket rombolnánk levele, hogyha egyszer csak elkezdenénk homlokkegyenest mást állítani valamiről, mint amit eddig gondolt. Így működik az ember. És amikor kiállt végig amellett, hogy ez az ember őt szereti, barátja, ez egy gazdag ember, akkor ezt elengedni és ebből átfordulni oda, hogy ez egy szemétláda csaló, az egy hatalmas fordulat. Ahhoz nagyon nagy impulzusoknak kell, hogy érjék az embert, és ilyenkor van az, hogy még a saját barátnőnkre, barátunkra, bárkire, a szüleinkre megharagszunk, hogy most miért mondod, hogy ez egy szemétláda, amikor a vak is látja, hogy mennyire szerelmes belém. Ezek olyan erőtényezők, amiket ha egyszer ebbe belecsúszik az ember, akkor már brutál nehéz onnan kimászni, és akkor a másik, amit még el kell mondanom, hogy hallgattam meg történeteket, mert a Tinder csaló után is ilyen nyilván nem ilyen mélységűeket, ahol valaki átejtette valakit egy ilyen párkapcsolatnak az ürügyén, és az illető nem látta még ezt a filmet, és szinte szóra úgy indokolt benne, mint ahogy a idősebbik átejtett hölgy, hogy hát a barátja volt. Hát mit tehettem volna, hát segíteni kellett, mert kihez forduljon máshoz, hanem hozzá. Abszolút működő drive-ok. A kvázi kivéthetetlen kategória szerintem. ha ebbe belecsúszik már valaki, és úgy nyakik benne vagyunk. Mit gondolsz, hogy mi a különbség a átejtett hölgyek között? Mert azért szerintem nem egy kategóriáról beszélünk semmiképp.
Talán az átejtett hölgyeknek ez a fajta sajnos nagyon szivárvány gazdagsága, az arra mutat rá, illetve azt jelzi egyébként, hogy ugye nyilvánvalóan az elkövető az képes több hangszeren is egyszerre játszani, több élethelyzetet, több belső motivációt tud megszólaltatni ezekkel az emberekkel, és kihozni belőlük. Ugyanakkor pedig nyilvánvalóan abból a szempontból közös halmazba is söpri őket, hogy azért végül minden egyes megszólítással, minden egyes kibontásával ezen emberek viselkedésének egyértelműen oda akarja konkludálni, hogy mindenképpen adjanak neki pénzt, ami úgy nyilvánvalóan csak egy átmeneti segély, mert éppen ugye nem tud fölvenni akár egy kártyacsalás, vagy akár a bankjának a védelmi mechanizmusai miatt akkora összegben pénzt, mint amekkorára egyébként szert tudna tenni. Azért ragaszkodnék, hogy mi magunk látunk picit sokkal többet ezekbe a csalókba, mert ahogy a Simon Hajutnak a szabadlábra kerülése, az részben persze annak is köszönhető, hogy Izrael amúgy a 2000-es években, illetve a 90-es években, amikor mi akartunk bekerülni a NATO-hoz, meg amúgy az EU-ba, akkor volt nyilvánvalóan az akkori szélsőjobb oldalnak Magyarországon egy ilyen kedvelt vicc témája, hogy az izraeliek hogy akarnak bejutni az Európa bajnokságba fociban, de hogy nyilvánvalóan az, hogy őt ott elítélték Izraelben, az ugye nem jelentette azt, hogy különböző európai országokban is lett volna ellene egy európai elfogató parancs, tehát hogy ő ott tudott szabadon garázdálkodni, de ez még a kisebbik dolog, a nagyobbik az inkább az, hogyha meggondoljuk, hogy ő itt a Covid hatására tudott 15 hónapos börtönbüntetéséből lényegében az egykori magyar viszonyokat alapul véve harmadolva 5 hónap után szabadulni, mert hogy nem akarta az izraeli kormányzat.
Matekötös.
Tessék? Ugye? Ez nem is kérdés. Mivel úgy Hajut is körülbelül ezekkel az aritmetikai tudásokkal dolgozott szerintem, miközben egyébként forintért ácsingózott, ebben egyelőre még én is működőképes vagyok. Aztán az, hogy egyébként melyikünk lesz jobb strici, az ügyben nyilvánvalóan a Mester utcai vagányoknak megoszlik a véleménye. Minden esetre az egy lényeges dolog, hogy én azt hiszem, hogy azért becsüljük ezeket az embereket felül, mert ugye ő, amikor 5 hónap után szabadul, akkor egy ilyen úgynevezett talent manager karakterben vagy szerepkörben kezd el tetszelegni, és így kezd el dolgozni, ami nekem, az én számomra kísértetiesen hasonlít oly hőszeretett Martin Scorsese-nek azon filmjéhez, a Wall Street farkasához, ahol a főszereplő Leonardo DiCaprio által játszott befektetési tanácsadónak az eredetije Jordan Belfort, miután egyébként egy teniszpályákkal teletűzdelt luxusbörtönben kievickéli a büntetését, utána elkezd befektetési tanácsokat adni olyan embereknek, akiknek nagyon aranyos és tényleg, mint borjú az újkapura típusú arcán megy végig egy svenkel a kamera, mondván, hogy isszák a szavait, annak ellenére egyébként, hogy éppen előtte be volt csukva, mint a malac, éppen azért, mert hogy nem igaz még az sem, amit kérdez. És ilyen szempontból fontos, hogy az izraeli modellek közül Kate Conlinnal például úgy tudott randevúzni ez a pali, hogy egyébként ez a jó asszony bízott a változás képességében, és Garamvölgyi László mellett ő volt az, aki tényleg a proaktív bűnmegelőzésnek a pápájaként azt gondolta, hogy hát nem biztos, hogy amivel megvádolnak valakit, az feltétlenül igaz. El tudták hinni róla ezt, hogy, és meg tudta továbbra is teremteni annak az allúzióját, hogy ő nem biztos, hogy kajak bűnöző, ami csak azért és abból a szempontból fontos, mert hogyha emlékszünk, és talán ez nem minden tanulság nélkül való, hogyha az emberek egy picit figyelemmel vannak erre a Wall Street farkasa című filmre, ahol a film végén a főszereplő minden egyes már pénzt fizető tagnak, aki részt vesz az ő nem csak témavezetésén, hanem úgy tréningjén, azt próbálja meg feladatként az orra alá tolni, hogy adja el nekem ezt a tollat. Azt a feladatot az egész film alatt, egy majdnem 3 órás alkotás alatt, a sztori szerint és a szereplőknek az egymáshoz való viszonyai szerint a látszólag legbutább, legegyszerűbb viselkedésű bodybuilder csávó tudta a film közepén azzal megoldani, hogy egy hamburgerezőben ő volt az egyetlen, aki miután átvette a tollat ebben a játékban, és azt mondta, hogy oké, eladom neked ezt a tollat, írd le a neved. Nincs tollad? Na, itt van. Tehát, hogy megteremtette a keresletet. Én azt hiszem, hogy ugyanilyen egyszerű játékok azok, amik nem hiszem, hogy intellektust indukálnak, vagy feltételeznek, sokkal inkább egy olyan egyszerű játékot, egy olyan magától értetődő dolgot, amit mi értelmiségiek azt hiszem, hogy túl gondolunk, és nem is hisszük el, hogy valaki ilyen egyszerű, paraszti nyilvánvalósággal tud átverni minket.
Mivel megnyitottad a 4. frontot is a hozzászólásod, mert kénytelen vagyok szépen lassan reagálni mindegyikre, és akkor menjünk visszafele. Az egyik, amiről beszélsz, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen képzettségnek vagy iskolázottságnak a kérdése az, ki milyen jó logikával, milyen gondolatisággal, gondolkodásmóddal rendelkezik, és nem feltétlen minden gondolkodásmód kompatibilis minden foglalkozáshoz, élethelyzethez, szituációhoz. Ami viszont biztos, hogy nekem nyomozóként az egyik ilyen fixa ideám, hogy a nyomozók legtöbbet, vagy majdnem a legtöbbet legalábbis az elkövetőktől tanulhatnának. Senki nem tudja azt jobban, hogy hogy kell egy bizonyos fajta bűncselekmény típust elkövetni, mint annak a bűncselekmény típusnak a mesterszintű elkövetője. Általad említett filmben, vagy akár a Tinder csalóban utána megpróbált az ismereteit értékesíteni, az egyébként egy oldalról pofátlanságnak hangzik, a másik oldalon meg valóban kitudhatná nála jobban. Én hiszek benne, hogy ezektől az emberektől rengeteget tanulhatunk. Nyilván van egy hely, ahol ők jó helyen vannak, de és akkor lehet a rásnak a két oldaláról oktatni, de hogy ettől még lehet tőlük tanulni sokat. A másik ilyen kérdés, amit megnyitottál, az volt, hogy gyakorlatilag összesen kapott 15 hónapot, amiből egy gyors fejszámolás után megoldottuk, hogy 5-5 le is a harmada. Annak azért vannak mindenféle rendszerekben rejlő problémái szerintem. Az egyik az, hogy meglehetősen interkontinentálisan tolta ezt a bűncselekményt, ami két szempontból nehezíti meg a dolgokat. Az egyik szempont az, hogy mindenhol részcselekményeket hajtsak végre. Ezek egymástól távolabb lévő országok, tehát nem feltétlenül lehet egy-egy telefonnal vagy egy e-maillel minden elintézni, ami nyilvánvalóan nehezíti a bűncselekménynek a felderítését, és hát ugye ami még nehezíti ezeket a tényeket, és még a sértetteknél nem beszéltünk róla, hogy azért nagyon nagy a látenciája ennek a bűncselekménynek, nem feltétlen szokták kiteregetni a szennyest azok, akiket ilyen módon egyébként átvernek. Nehezen is bizonyítható, bár mondjuk a bizonyíthatóság ebben az esetben azért egy érdekes kérdés, mert ugye itt üzenetek vannak dokumentálva, hangüzenetek, videóüzenet, melyik hatósághoz forduljunk, hol mi történt, hol történt ugye a tévedésbejtés, hol keletkezett a kár, ki jogosult ebbe eljárni, ugye az alapattitűd az, hogy leginkább senki, vagy nem feltétlen foglalkozik ezzel szívesen senki. És akkor még van egy kérdés, amit felvetnék az előbbi hollywoodi utalásoddal kapcsolatban, hogy ismerünk egy csomó olyan filmet, ahol a dramaturgiája úgy hozza a dolgoknak, hogy simán a csalókkal szimpatizálunk. Ez pont nem ez a fajta verzió, mert itt ugye abszolút arra megy ki az egész, és egyébként ezt is diktálja a morál, hogy itt azért bármennyire is megkérdőjelezhető a hölgyeknek a naivitása, vagy a céljai ezzel az egésszel, de alapvetően azért az ő oldalukon állunk a filmben, de egy csomó olyan filmet ismerünk, ahol a kőkeményen átvernek embereket, és még tudunk szurkolni is a csalóknak. Ez szerinted, mint filmes oldalon nagy képzettséggel rendelkező szakember, ez miért lehet, hogy ezt hogy oldják meg?
Talán azért, mert mindenképpen szeretnénk, ha már mi bevartságűek vagyunk, és egyértelműen a normakövetés oldalán foglalunk helyet, hiszen nem csak, hogy nem merünk semmit sem megtenni, amiről viszont nagy örömmel olvasunk különféle magazinokban, meg újságokban, az már önmagában indokolja azt, hogy csibész hangvételű vagy megjelenésű embereket és karaktereket kedveljük, hanem én azt hiszem, hogy főleg itt Kelet-Európában és így egészen a Balkán felé haladva van ennek egy még pontosabb, vagy még inkább makroszinten is értelmezhető oka, az pedig az, hogy önmagával a folyton változó államszerveződéssel, az aktuális rezsimnek legitimációjával nem vagyunk minden esetben kibékülve, ezért, hogyha valaki a éppen aktuálisan papíron legitim államigazgatási szerveket ugyanúgy átveri, ahogy adott esetben saját bűntársát vagy üzlettársát, az sokkal inkább kapcsolódik számunkra itt a Balkánon a Fidesz megmutatkozásához, vagy megjelenéséhez, mint sem ahhoz, hogy így kiírnánk magunkat egy együttműködési portfólióból, vagy egy együttműködési hálózatból. És én azt hiszem, hogy ezeknek, tehát ennek a kettős, egyszerre ennek a mikrohatásnak, hogy mindig érdekesebb a normasértő, és annak a makro társadalmi hatásnak, hogy itt Kelet-Európában egy valami bizonyos, az, amit átmenetinek tekintünk, az, amiről már az elején mondjuk, hogy végleges lesz, az biztos rohadt élet egyébként, ahogy a jugoszláv-magyar örök barátsági szerződés is a II. Világháború előestéin, hogy csak pár hétig lesz érvényben. Emiatt nincsenek meg azok a kötőereink, amik révén az egyébként mikroszinten értékelt csibészek viselkedésének a költségeit nagy általánosságban makroszinten megpróbálnánk bekategorizálni, beköltségvetésíteni. Egyszerűen nem gondoljuk azt, hogy amit ezek az emberek tesznek, az hosszú távon hátrányos nekünk, vagy akár a saját hazánknak, országunknak, így még inkább ráerősítünk arra, hogy szerencsére itt Közép-Kelet-Európában Bohumín Rabának van igaza, egyszerűen nem érdemes kijózanodni, tehát addig kell menni, amíg zajlik a TS cséplőgép, és valamivel mindig játszani kell, nem éri meg norma követés semmilyen módon sem, mert nem csak, hogy kiszámítható, nem csak, hogy nem készül rólunk dokumentumfilm vagy dokusorozat, de még ráadásul annyira kiszámítható, hogy mi magunk is előbb unjuk meg, mint sem, hogy végignézzük, vagy végigéljük.
Zseniális végszó lenne, de engem még azért feszít valami ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolsz arról, hogy el lehet egyáltalán kapni ezeket az embereket, vagy most oké, hogy ezután a balhéttől meg utána ez az 5 hónap jár, vagy ha megbuknak, akkor hogy buknak meg?
Továbbra is, mivel alapvetően, hogy beszéltünk, abban hiszek, hogy minden keretes szerkezetű, és mivel nem csak a Felicity Morrisnak a filmjei az amerikai kódokat használják, hanem mi magunk is, tehát amit az elején már beleplántálunk a hallgatókba, az a végén üzenet formájában visszatér. Erre tudnám mondani, hogy Tar Béla is ugye a Verkmester harmóniákban a főszereplőjével mondja, hogy de hát Hagelmeier úr, ennek még korán sincs vége, hiszen minden visszatér, a kocsmában újra megtelítődik az a sör. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy nem az a kérdés, hogy nehezen vagy könnyen lehet ezeket az embereket elkapni, hanem amire ott az elején próbáltam pedzeni, én sokkal inkább azt hiszem, hogy vannak olyan emberek, akiknek az elkapása nagyon sok akcidentális tényezőnek köszönhető, egyáltalán az helyzeti történéseknek és helyzeti függvényeknek az eredménye, hogy egyáltalán ekkora fényt kap, hogy a csibész terminológiát is behozzam, és akkor erre ráfókuszálunk, és ebből megpróbáljuk megérteni azt a világot, amely amúgy szerintem akkora látenciával tud működni, ahogy azt korábban is, vagy az adás elején is beszéltük, a gazdasági bűnözés elkövetőihez hasonlatos, magyarán nem elkövetőkről, nem bűnelkövetői kényszerhelyzetekről beszélünk, hanem sokkal inkább adott társadalmi média kontextusok okán lebukottakról, amely lebukottakon keresztül elverjük annak a porát is, amit a látencia okán valóban tényleg Túró Rudival a fejük fölött és fejükön és fülük mögött mozgolódó csibészek felé vagy fenekén nem tudunk elverni. Tehát én azt hiszem, hogy itt inkább az a kérdés, hogy egy-egy jól sikerült lebukást mennyire feszítünk ki, hányszor húzunk le még egy bőrt ezekről az emberekről, és mikor vesszük azt észre, hogy ahhoz, hogy ezeket ne lebukott tekintsük, hanem ténylegesen ugyanúgy bűnelkövetőknek mint a társadalom perifériáján lévő utcai rablókat vagy garázda személyeket, ahhoz egyébként nekünk hatósági szempontból is meg kéne próbálni a zaciból kibérelni a saját eszünket, és stabilan, hosszú távon végig gondolni, hogy milyen mentális képzeteket, milyen társadalmi világokat, univerzumokat szítanak föl, mutatnak be azok a csalók, akik visszaélnek olyan képzetekkel, amiknek a beteljesületlensége az viszont minden egyes napi labban vagy heti labban visszaköszön az olvasók és hallgatók számára.
Egyrészt van egy olyan fordítása annak, amit most mondtál, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik, de hogy azért sokkal több korsó jár a kútra, mint amennyi eltörik. Ezzel tudok egyetérteni egyik oldalról. A másik oldalról meg én azt gondolom, hogy azért azt üdvözlöm, hogy fényt kapnak ilyen esetek, mert beszélgettünk mi korábban a reaktív meg a proaktív bűnmegelőzésről, és ezzel már nem szeretnék itt a vége fele labdát visszadobálni. Hiszek abban, hogy egy-egy ilyen film az sokkal nagyobb hatást tud elérni, anélkül, hogy kifejezetten meg dolakodó módon oktatni próbálna, mint nagyon sok szándékosan bűnmegelőzési célzattal készült oktatóanyag, és szerintem nagyon tisztán elmondja, hogy probléma, és én a magam részéről a civil szférában működő szakember, abszolút hiszek a civil kurázsiba. Hiszek benne, hogy mivel nagy volt a motiváció, ezt nagyon gyakran meg lehet figyelni, hogy ha nagyon-nagyon akar valaki kideríteni valamit, akkor ott szokott azért eredmény történni. Ez tök jól mutatja a film, meg azt is, hogy azért tud happy end lenni valamilyen szinten ezeknek a végére. Ugye van, ami már a filmben nincs benne.
Nyilvánvalóan ez egy kicsit hurrá optimista dokumentumfilm szerintem ez a Tinder csaló, és az a hangulat, hogy ha valamit ki akarunk nyomozni, akkor az természetesen a végén sikerrel lesz megkoronázva, mert én azt hiszem, hogy ez a különbség az ilyen értelemben angolszász és kelet-európai dokumentumfilmek között, mert nálunk Magyarországon, csak hogyha példát vagy párhuzamot akarunk keresni, akkor Ember Judit Hajd beszélni a kutrucot című dokumentumfilmre tudnék utalni, ahol a csillebérci üdülő telepen egy egyébként háborús bűnös Bosnyák Zoltánnak az ingatlanjára akarna szertenni kutruc, és így végül is rájön arra, hogy a Rákosi rezsim hogyan bújtogatott egyébként egy náci háborús bűnöst. Magának a nyomozásának köszönhetően, amiben végig betartotta az összes az eljárási szabályokat is, azzal egyébként csak saját magát tolta ki a szélére, és igazából saját magát eliminálta, miközben egyébként azt hiszem, hogy egy nagyon komoly társadalmi anómiára mutatott rá, és itt is én azt hiszem, hogy egy picit ez a kétsége befogadónak, hogy vajon ki milyen célra használja azokat a dokumentumfilmeket, amikben láthatóan mindenki a saját érdekének megfelelően fel tudja használni a látszólagos feltáró munkát, oknyomozó újságírásnak csak részlegesen, de minden szempontból azért nem megmutatkozó formáját, hiszen az, hogy ebből ki hogyan tudja hasznosítani saját magát, és ki hogyan tud ebből financiális előnyre szertenni, ez az a másik ilyen szerintem layer, amit a történeti vetület mellett föl kell és fölérdemes vetni, hogy mennyire próbálunk egyébként a leleplezés iparral úgy dolgozni, hogy nem vesszük észre, hogy az éppen ugyanolyan üzletté válik, mint ahogy egyébként a batikolt póló a Woodstock Fesztiválon is, azután, hogyha már ezt tömegesen nyomjuk, akkor és pénzért lehet árulni, akkor sok mindenről lehet beszélni, csak valami fajta közösségépítésről és mozgalomról nem.
Hát én úgy zárnám a magam.
Én csak azért, hogy a kritikai oldalt is segítsen, bocsánat Ákos, ha már te ennyire pozitív voltál.
A mai beszélgetést úgy zárnám a részemről, hogy tény és való, hogy lehet ilyen attitűddel, meg ilyen probléma felvetéssel, meg olyannal is dokumentumfilmet készíteni. Az, hogy milyen a kicsengése, meg az üzenete, meg hogy kihez melyik áll közelebb, azt mindenki dönts el saját maga. Én látom a pozitív hasznot ebben a történetben, és akkor lássuk meg, hogy mit gondolnak erről a hallgatók, és érdemes ezzel az áttekintéssel folytatni ezt a témát. Úgyhogy én ezzel köszönnék el. Köszönöm a
Nagyon szépen
figyelmet, Mára.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. És kövessetek minket a Facebookon, illetve azokon a digitális platformokon, a Spotify-tól egészen az olyan játszóterekig bezárólag, ahol majd remélhetőleg már támogatni is tudtok minket, akár financiálisan, akár csak Gyurcsók Józsefet meghazudtoló módon távgyógyítás és érzelmi segítséggel.
Köszönjük szépen, sziasztok!